testvéreim, ezeknek az estéknek a jellege és a cél kitűzése nem a fejtágítás, hanem segítségnyújtás önálló gyakorlatozáshoz. A modern ember és sajnos a mai vallásos ember számára is teljesen ismeretlenné lett ez a fogalom, hogy exercícium, gyakorlatozás a lelkiekkel. Ezt a másik szót még csak ismeri valahogy a modern ember, hogy meditáció, de hát több az exercíció, mint a meditáció. A meditáció általában azt jelenti, hogy lazán gondolattársításokat élünk át, álmosan, rendetlenül, lazán, és ezt nevezzük meditációnak. Ezzel szemben az exercícium, a szó eredeti latin jelentése hadgyakorlat, és így ebben a fogalomban, hogy gyakorlatozás, ebben van valami fegyelmezettség, dinamika, odaadás. Most tehát ezeknek az estéknek a célkitűzése, testvéreim, az, hogy segítséget nyújtsunk néktek az otthoni lelki gyakorlatozásokhoz. Most négy szabályt mondok el abból arról, hogy mit is jelent ez a gyakorlatozás, hogyan kell ezt csinálni. Az első szabály az, testvéreim, hogy egy konkrét, kicsi témára kell nagyon intenzíven összpontosítani. Nem könnyű dolog ez, figyeljetek meg, ha elkezditek ezt a gyakorlatozást, észreveszitek, hogy néhány másodperc múlva már elsodródik a figyelmünk a témától. Bizony ezt tanulni kell. Nem mindenről kell gondolkozni, hanem konkrét témáról, egy szóról, egy igéről, egy problémáról, és oda összpontosítani, ez az első szabály. Meghatározni a témát, és ott maradni a témánál. A második szabály, ezt testvérem, hogy az aktív és a passzív periódusokat váltogatni kell. Aktív periódussal lehet kezdeni a témát, a gondolkodásomban megforgatom, aztán ellazítom a gondolkodásomat. Nem én vagyok aktív, hanem passzív módon várok, figyelek, jön-e valami jelzés az én gondolataimra. Ha jön valami, azt befogom megint a gondolataimba, és most már azzal együtt gondolkozom, aktív vagyok megint, aztán megint ellazítom a gondolataimat, és így tovább csodálatos magaslatokra lehet eljutni, ha tudjuk váltogatni az aktív és a passzív periódusokat az exercíciumba. A harmadik szabály, ez az, amit mi különösen protestánsok végképp nem értünk, nem ismerünk, pedig ezt érdemes lenne megtanulni, az ismételgetésnek a szabálya. Az exercíciumhoz hozzátartozik az, hogy egy szót, egy igét, ha kell 10-szer, 20-szor, 50-szer ismételek, és ezáltal alkalmat adok arra, hogy a szellemi világból erők vegyék föl azt a szót, és üzeneteket ajándékozzanak a hűségesen ismételgetett szóhoz. És a negyedik szabály az, testvéreim, hogy ennek az exercíciumnak a célja megint csak nem a fejtágítás, nem az okosodás, hanem az elváltozás. Akkor volt jó az exercícium, ha utána egy kicsit legalábbis más ember leszek. Most hát ezeknek az estéknek ez a céljuk, hogy ilyen segítséget nyújtsunk néktek ahhoz, hogy otthon aztán ezt a gyakorlatozást végezzétek. És kérlek is titeket, hogy ne legyen vége az estéknek az ámennel, hanem vegyétek indításnak, amit aztán odahaza kell folytatni. Ma este átadok néktek három témát a gyakorlatozásra. Két kisebb, egyszerűbb témát, hogy ezeknek a lépcsőfokain át elérkezünk aztán az igazihoz, a harmadikhoz, amelyikről több napon vagy héten át érdemes lesz majd gyakorlatozni. Az első ilyen gyakorlatozási témát így jelöltem meg, testvéreim, mi történik akkor, ha kapom a többet, és mi történik akkor, ha elveszítem a többet. Tudjuk ugye, hogy az öt esténknek a vezér szava ez a kicsi négybetűs szócska, hogy több. Több az élet. Nos hát, bizonyos tapasztalataink vannak már arról, hogy több lesz az életünk. Erőhöz jutunk, lendületet kapunk, valami szellemi érintést élünk át, és annak gyümölcsei vannak. Tehát tudunk valamit a többről, meg arról is valószínűleg, hogy elveszítjük a többet. Most egy nagyon fontos gyakorlatozási téma, átélni az, hogy mi történik ilyenkor. És így mondom testvérem, hogy a tapasztalatainkat dinamizálni kell. Vagyis amikor e téma fölött gyakorlatozunk, akkor nem az a feladat, hogy okos gondolatokra jussunk el, hanem dinamizáljuk az élményeinket. Erő származzék a gyakorlatozásból. Most szeretnék segítségül adni ehhez a témához 3+3 szót. Itt igazán csak beindítom ezt a dolgot, és ha belementek a játékba, akkor otthon ezt a 2x3 szót gondoljátok át. Mi történik akkor, amikor elveszítjük a többet, és mi történik akkor, amikor ismét kapjuk a többet? Nos, amikor elveszítjük, ezt a 3 szót ajánlom otthoni gyakorlatozásra, testvéreim. Amikor elveszítjük, akkor első fokon szomorúak leszünk, második fokon betegek leszünk, és a harmadik fokon gonoszok leszünk. Szomorúság, betegség, gonoszság. A pszichés állapot a szomorúság, amikor elveszítettük a többet. Ez a szomorúság magával rántja a testet, elerőtlenül a test, és valamiféle betegség tünet mutatkozik, ha kiadósan elveszítjük a többet. Aztán a beteg test magával rántja a szellemet is, és megjelenik bizony a gonoszság, a keserűség, a harag, az irigység, a káröröm, az Isten tagadás, vagy az Isten káromlás. Szomorúság, betegség, gonoszság, amikor a többet elveszítjük. Amikor a többet kapjuk, akkor ez a másik 3 szó aktuális a gyakorlatozásra: öröm. Azután erő, és végül szeretet. Amikor kapjuk a többet, akkor előáll az örömnek a pszichés állapota. Ez az állapot megint magával viszi a testet, és a test titokzatos módon feltöltődik erőkkel, és viszi magával a szellemet is, és a legszebb szellemi mozgás jelenik meg, szeretet jelenik meg az ember életében. Na hát, testvérei, egy nagyon gazdag téma ez, elmélkedés, vagy ami több ennél, gyakorlatozás a többről, amikor nincs, meg amikor van. A másik ilyen gyakorlatozási témát, így mondom testvéreim, gyakorlatozzunk ezen is, hogy a mirigyeim és az imádságaim. Mirigy működéseim és az imádságaim. Alcímnek lehetne azt adni, hogy az ember kicsisége és nagysága. Mert mind a kettő igaz. Milyen kicsi, nyomorult az ember, kiszolgáltatott, megkötözött törvények alá rekesztett az emberi élet. Milyen kicsi az ember, de az is igaz, hogy milyen nagy az ember. Kevéssel tette őt kisebbé az Istennél, mondja a 8. Zsoltár. És tegnap hallottuk Jézus szavát, Istenek vagytok, idézi az Ószövetséget. Milyen kicsi az ember, és milyen nagy az ember. Ha ezt át akarjuk élni, akkor ez az exercícium esedékes, hogy a mirigyeim és az imádságaim. Tudik, az az igazság, testvéreim, hogy a mirigyeim működése befolyásolja az imádságaimat. És ha jól imádkozom, áldottan imádkozom, úgyhogy erőket kapok az imádságom által, az imádságom befolyásolja a mirigyeim működését. Milyen nyomorult kicsi az ember, aki Istenről beszél, Istenhez akar szárnyalni, és valamelyik mirigyének a váladéka beleömlik a vérkeringésbe, és abban marad az imádság, erőtelen, tehetetlen az ember. El kell jutnunk erről, ilyen kicsi az ember. A mirigyei működése befolyásolja az egész szellemi életemet, elegész az imádságaimig menően. De milyen nagy az ember, hogy valami módon kontaktusba kerül a szellemi világgal, és ez a kontaktus meghatározza a mirigyek működését. A mirigyet most az egész test helyett vettem, mint egy sajátos, különös, titokzatos kis részét a testnek. Sőt, ezt a gyakorlatozást úgy ajánlanám, testvéreim, hogy magunkban egy bizonyos háromszöget állítsunk föl, és a lelki gyakorlatozásban ezt a háromszöget, mint három pólust figyeljük. Az egyik pólus az, hogy a mirigyeim, a második az, hogy az imádságaim, és a harmadik az, hogy az énem. Az énem, aki a mirigyek és az imádságok között ott van, és történhetik valami kapcsolódás. Gyakorlatozzunk ebbe, figyeljük magunkat, testvéreim. Ha az énem oda társul a mirigyeim mellé, körüljárja, körültapogatja a mirigyeimet, akkor az énem és a mirigyeim végképp elhallgattatják az imádságot. Ha az énem nem a mirigyeimhez társul, hanem az imádságaimmal köti össze magát, akkor győztes lesz az ember a mirigyei működése fölött. Ezt a hármasságot figyeljük és gyakorlatozzunk ezzel, testvéreim. A mirigyeim, az imádságaim és az énem. És az énnek ideállása, vagy oda kötődése, és figyeljük az eredményt. Milyen kicsi az ember, és milyen nagy az ember. Na, de ezek csak a bevezető gondolatok és javaslatok a gyakorlatozásra. Most érek rá az igazira, amihez valóban kiadós gyakorlatozást kívánok mindegyikünknek. Ezt pedig így mondom, testvéreim, gyakorlatozás az én magokkal, én magok. Ehhez tudni kell azt, hogy a modern lélektan nem csak ezt a kettősséget állapította meg, hogy van az én, a tudatos világunk, az én középponta, és van a tudattalan, nagy titokzatos másik része az életünknek, a másik világ. Nem csak ezt a kettősséget figyelték meg, hanem az én világon belül is bizonyos csomósodásokat figyeltek, bizonyos csomópontokat figyeltek meg, és ezeket a csomópontokat nevezik úgy, hogy én magok. Ezek nincsenek mindig békességben egymással. Na, hát a következő gyakorlatnak és nagyon kiadós, hosszú gyakorlatnak ajánlom, mert ez az önismeret, az öngyógyulás, az önmegvalósítás útján igen jelentős feladat, hogy ide eljussunk, ebben a tisztázásban bizonyos dinamikára. Na tehát, testvéreim, gyakorlatozás az én magokkal. Vegyük most azt az egyszerű esetet, mert ennél bonyolultabbak is lehetségesek, azt az egyszerű esetet, hogy egy én világon belül két ilyen csomópont van, két én mag. Rendszerint úgy van, hogy az egyik dinamikus, csupa vitalitás, és már bocsánat a latin szavakért, domináns, uralkodó szerepe van. A másik én mag pedig csöndes, egy szép kifejezéssel úgy lehetne mondani, olyan, mint egy alvó rügy, amit azonban valami tavaszi szellő megduzzaszthat, esetleg mozgásba hozhat. Ezt a tavaszi szellőt, ami ezt az alvó rügyet mozgásba hozza, a Biblia úgy mondja, hogy szent lélek. És a bűnök bűne, ha egy tavaszi szellő ellen vét valaki, amelyik az alvó rügyet szeretné mozgásba hozni. Tehát most egy ilyen esetet vegyünk elő, a én maguk, az én világunkon belül és gyakorlatozás az én magokkal. Most egy felolvasás következik, testvéreim, a századforduló évtizedeiben élt, talán a legnagyobb dán elbeszélő, egy Nobel-díjas író, annak rövid kis elbeszélését felolvasom egyszerűen. Az a címe Sas út. Ez a fiatal Sas története. Néhány gyermek rábukkant a sárga csőrű fiókára, s bevitte szegénykét a paplakba. Az irgalmas emberek annyira megszerették, mintha majorságukhoz tartozott volna, akár a mese rút kiskacsája, hápogó rucák, káráló tyúkok és bégető juhok közt nőtt fel, s úgy beleszokott környezetébe, hogy a pap szerint valósággal megpotrohosodott. Legtöbbször fönt ült a disznó ólhoz toldott palánkon, onnan lesett a hulladékokra. Mihelyt észrevette a kövér dorkát, az éter király fiainak burleszk billegésével futott a telt vájúhoz. Néha-néha, főképp szeles vagy záporos időben, a féle ködös honvágy tépázta a fogoly égi sarjat. A madár ilyenkor naposszat étlen és mozdulatlanul dugta fejét piszkos tollai közé. Hirtelen széttárt a szárnyait, mintha menten fölröppenne a levegőbe, de nyesett csonkjai nem bírták el súlyát. Egy pillanatnyi ügyefogyott vergődés után lezuhant a földre, ahol kótyagosságában először jobbra-balra fordult, majd lesúnyt a fejét, és szinte szégyenkezve szaladt egy sarokba. Így élt 2 évig, amikor az öreg pap megbetegedett és meghalt. A gyászos zavarba mindenki megfeledkezett a királyi madárról, polgári nevén Klafszról. Klafsz szeliden és félősen témfergett az apró jószág között, mivel a paplányok mindig rákoppintottak csőrére, valahányszor ösztönei fölbuzogtak a kis szárnyasok ellen. Ekkor langyos tavaszi szél szállt el az ország fölött, s a fogoly madár ziláltan repült föl a csűr párkányára. A szabadság láza egyszer megint szétnyomta szárnyait. De most nem terült el a kövezeten, úgy tört fel, hogy maga is megrettent lendületétől. Kábultan állt meg a tetőn, még sosem jutott ilyen magasságba. Megforgatta fejét, míg az égtől és a felhőktől elkapottan, újra bele nem csapott a levegőbe, eleinte óvatos mérséklettel, aztán bátrabban és biztosabban, és végül vad víjogással ívelt a nap felé. Hirtelen megérezte, hogy Sas lakik benne. Falvak, erdők, tavak suhantak el alatta, már-már elérte a tiszta menny tetejét a széles horizont egyőzésétől részegen. De ekkor megtorpant. A hatalmas, üres tér rémítőn ásított rá. Jaj, hol pihenhet meg? A folyam völgye fölött szerencsésen elért egy kiugró sziklát. De amikor még egy kicsit szédülten visszabámult a paplakra, meg a csűrre, új izgalom gyúlt benne, teljesen idegen tájra tévedt. Sehol egy ismert folt, egy ismert zúg. Fejénél égfúró hegyek emelkedtek, csupasz meredek, korlát nélküli sziklafalak. S a nap nyugaton vérvörös felhők közt áldozott le, sűrű viharok és komor éjszakák jeléül. Az ifjú királyi sarj a magányosság érzésével viaskodott, amikor az est sárga köde elúszott a völgyön. Gyáván pislogott egy darú csapat után, amely krúgatva húzott haza tanyai fészkeire. Lecsuklottan gubbasztott a kopár néma bércen. Egyszerre megsuhog a levegő, egy fehér mellű nőstény Sas kóvályog a lángoló esti ég alatt. A hím egy percig kinyúlva figyeli az idegent, aztán szilajul fölszökken, szétcsapja szárnyait, s a másik mellett terem. S az ormok fölött most vad hajsza kezdődik. A nőstény egyre elől és magasabb rétegekben, Klafsz mögötte, elnehezülten és zihálva. Túllendülnek a hegyóriásokon, a nap még rátűz a legnagyobb csúcsokra, maguk pedig tovább tűnnek az alkonyat homályába merült hegygerincek fölött. Prats fölhallja az erdők zugását és a vizesések dörgését. Hol pihenünk meg? Riad föl e szörnyű robajra. Lihegve verdes tovább. A nőstény egyre följebb, egyre messzebb csalja a piros hegyvonalak fölött. És kitárul alattuk a végtelen kősivatag. Roppant sziklatömbök hevernek egymáson egy összeomlott bábeli torony maradékaiként. A szemhatár kitárul előttük, a gomolygó felhőkön túl fölbukkan az örök jégcsúcsok világa, a sas és a csend birodalma. Klacz dermedten ereszkedik le egy sziklatömbre. A fagy és a rémület vacogásával mered e fehér haláltájra, és a sötétségből macska szemekként hunyorgó csillagokra. Gondolatai ismét fájón fordulnak az elhagyott otthon felé. Eszébe jut a meleg ketrec, ahol most kis barátai összebújva édesen alszanak. Visszaréved a kövér malackákra, amelyek csemcsegve álmodnak anyjuk hasán. Fölidézi a kövér dorkát, aki már a hajnali harang szókor belekezd az etetésbe. A fagyos tiszta levegőből egyre búg a nőstény hívása, de Klapsz szétnyitja szárnyait, és neki surran az előbbi útnak. Először tétován, szikláról sziklára csapkodva, majd mind gyorsabban, mind türelmetlenebbül a félelem, a nyugtalanság, a béke rabjaként. Haza, haza, haza! Csak másnap reggel került vissza Hebehurgya útjáról. Néhány pillanatig fönt lebegett kedves otthona fölött, szinte a régi rend kiélvezése véget. Aztán lassan leszállt. De a bal sors résen állt az öreg béres, aki nem hallott a sas eltűnéséről, beugrott egy puskáért, és az egyik fa mögül megcélozta a tyúkrablónak vélt madarat. A lövés talált. Pár toll szétröppent a levegőben, a halott Klapsz kő darabként vágódott a trágya lébe. Mert hasztalan kelünk ki sastojásból, ha ketrecben serdülünk fel. Testvéreim, döbbenetes a történet, egy sas fióka a trágya lében végzi életét. Azért mozgat meg annyira ez a történet, mert történnek ilyesmik körülöttünk. És valami döbbenetes dolog az, hogy a sasfióka a trágya lében végzi. De testvérek, tulajdonképpen mindegyikünknek ez az alapállása, az a legmegdöbbentőbb a dologban. Mindnyájan sasfiókák vagyunk, és mindnyájan ketrecben nőttünk fel. És még nem dőlt el az, hogy hol végezzük. Sasfióka, amely ketrecben serdült fel. Ez az ember lét. Nincs olyan ember, aki ne ketrecben nőtt volna fel. Nos, szükségszerű ez, hogy a trágya lében befejezni az életet? Vagy pedig van valami hatalmas evangélium, mert van testvéreim. Igazán nem akarom erőltetni a dolgokat, de ide kívánkozik egy ige Ézsaiás könyvéből. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Történhetik ilyesmi, testvéreim, hogy szárnyra kelnek, mint a saskesejük, és nem a trágya lében végzik az életet. Hát ennek a misztérium az, hogy akik az Úrban bíznak, most nem akarok erről prédikálni, De azért világi nyelven mégiscsak elmondom, hogy e szerint, az ige szerint arról van szó, hogy aki valamiféle szellemi érintést kap, valami szellemi segítséget, az nem zuhan vissza, az nem keresi a hamis békét, az olcsó, ketreces életet, hanem szárnyra kell, mint a saskesei. Van ilyen lehetőség. És ez, amiről itt estéről estére beszélünk, ez a többnek a misztériuma, testvéreim. Most ebben a sasmadárban, tudjátok, szimbólum az egész, abban az emberben, akiről szól ez a Sas út című elbeszélés, abban az emberben két én mag van. Az egyik én mag a biztonságot, a kockázatmentes életet, tegnapi szóval a mamó életet akarja. A mamó életet, elég. Elég a vájú, elég a kis malacokkal, vagy az öreg disznókkal való együttélés. Elég nekem, hagyjatok békét. Van egy ilyen én mag, amelyik a biztonságra törekszik. Ez a virulens, ez ami meghatározza a viselkedését. De van egy alvó rügy a sasmadárnak, az emléke, a reménysége, a vágya, a tudata, alvó rügy, és amikor a tavaszi szél meglebegteti, megmozgatja a fákat, akkor az alvó rügy mozdulni kezd. Te rólad van szó, testvérem, mindegyikünkről. Ez szinte az alapképlet az én magok című pszichológiai fejezetben. Van bennünk egy én mag, amelyik olcsón, kényelmesen, biztonságosan akarja megúszni az életet, amelyiknek nem baj, ha trágyalében fejezi be. Esetleg nem is a trágyalébe fejezi, ha nem tesz ilyen hebehúrgya kísérletet. Mert itt a tragédia az, hogy elment, aztán visszakívánkozott. Nem döntött igazán. A tavaszi szél kibontotta a szárnyait, de aztán, amikor a nagy hidegséget, a távlatot, a magányosságot, ennek az új életformának a kockázatait kezdte átélni, akkor elkezdett videregni, és jaj, vissza-vissza a vájúhoz. Most testvérek, ugye érzitek, hogy ez gazdag téma az otthoni gyakorlatozáshoz. Na és itt mondom el az ötödik szabályt. Mert van egy ötödik szabálya az exercíciumnak. Az a négy, amit az elején mondottam, az mindenfajta exercíciumra áll. És elmondom, és azt kell, hogy ezzel gyakoroljátok. Ez az ötödik szabály pedig így hangzik, testvéreim, hogy kettesben kell végeznünk az exercíciumot Jézus Krisztussal. Ezt teszi keresztjénné az exercíciumot. Egyébként ugyanazok a szabályok érvényesek, az a négy szabály, de keresztjénné akkor lesz az exercícium, ha Jézus Krisztussal való beszélgetésben, kettesben végezzük. Ez azt jelenti, hogy úgy gyakorlatozzál, mintha ott volna Jézus. Szólj hozzá és figyeld, várd a szavát. Úgy gyakorlatozzál, mintha ott volna. Lehet, hogy százszor csinálod, és még mindig semmi jelzés, talán 101-szer átéled, hogy tényleg ott van Jézus. Gyakorlatozás Jézussal. Ebben az esetben például, hogyha a Sas út története nyomán Jézussal együtt végzed az exercíciumot, a lelki gyakorlatozást, akkor itt is alkalmazni kell az aktív és a passzív periódusoknak a váltogatását, a magad gondolatát végig gondolni, és aztán utálsz, hogy Uram, most te következel. Most te mondjál valamit erre. Ha mond valamit, akkor tovább az aktív gondolkodás, és Uram, most megint te következel. Így kell ezt a gyakorlatozást Jézussal végezni. És mondom, hogyha elfogadjátok ezt, akkor körülbelül így indul ez az exercícium, hogy Uram, beszélgessünk erről az én mag problémáról. Beszélgessünk a Sas útról, a ketrecről, a kiszabadulásról. Uram, hiszen Most jut eszembe, hogy te is sas fiókának születtél, és Ketrecben nőttél fel. 30 évig Ketrecben éltél. Méghozzá nem is egyes, hanem legalább kettes, kettős Ketrecben. József és Mária háza, az Ács műhely, a testvérek, az az együttes, az bizony Ketrec volt. De hát volt ennél egy nehezebb Ketrec is a te számodra. Az a zsidó vallásos gondolkodás, amiben felnőttél, az is Ketrec volt. Uram, te kiszabadultál, hogy szabadultál ki? Hogy történt az, hogy a te szárnyadat is akarták csonkolni, és nem sikerült, és hogy történt az, hogy kiszabadultál? Talán te rád is ez áll, hogy akik az Úrban bíznak, azok szárnyra kelnek, mint a saskesejű? Ez a te életednek a titka, hogy annyira odafordultál a szellemi világ erőihez, a te atyádnak a hatásaihoz, annyira kiszolgáltattad magad, hogy győztes lettél, kiszabadultál. Uram, beszélgessél velem, hogy hogy történik ez a ketrecek közül való kiszabadulás, és könyörülj rajtam, és adj nékem segítséget. Most testvéreim, ezt kérem tőletek, hogy kiadósan gyakorlatozzatok ezen a témán, hogy az én magok, a ti életetekben milyen én magok vannak, melyik a virulens, és vajon mi az az alvórügy. Jézus Krisztussal beszélgessétek meg ezt a problémát, és én hiszem azt, hogy egyszer Jézus valami ilyesmit mond, hogy hát igen, ez a dán író értette a dolgot, legalábbis egy részét a dolognak értette. Értette azt, hogy ez a kiszabadulás a ketrecek közül, ez kockázatos vállalkozás. Ennek ára van. Én is, mondja Jézus, megfizettem az árát. Nekem a Golgotai kereszten kellett fizetni azért, hogy kiszabadultam a ketrecek világából. Érted ezt, mondja nekem, aki gyakorlatozom. Érted és vállalod ezt a kockázatot? Mert ha igen, akkor tovább beszélgethetünk. De értsd meg, hogy ára van a kiszabadulásnak. Hát áldja meg az Isten a gyakorlatozástokat, testvéreim. Imádkozzunk.